Érdekes az, hogy nem egyszer volt olyan, hogy éreztem, semmi erő nincs. Semmi erő nincs. Éreztem, hogy halok meg, és figyelj meg, hogy ez milyen kemény. Hogy az Úristen ezt nekünk megengedi, mert mostanig, mint mindenkinek, nekünk is volt testi erőnk. Testben erőnk. És az a testi erő vitetik el tőlünk. Én magamon ezt tapasztalom. Hát én, hogyha nem vagyok igazságban, nem azzal foglalkozok, nekem nincs erőm egyszerűen. Érzem azt, hogy haldoklom, mint hogyha halnék meg, olyan. És nem egyszer volt olyan, hogy még aludni sem volt erőm, még arra sem volt erőm, hogy végre elaludjak is, és bemenjek az álomvilágba. Nem egyszerűen nem volt erőm fizikailag. És akkor jött néhány gondolat, néhány mag, kenyér fentről, és mondom, hogy hát, nagyon jól hangzik, csak nincs erőm. Ugye már magamat sajnáltam, hogy ezt nem tudom én leírni most már, vagy nem tudom én ezt elmondani. Nem tudok sem élőt, sem felvenni, mert nincs erőm erre. Tehát hihetetlen ezt. Szerintem, hogyha az ember így hallja, vagy elmondja, így bolondságnak hangzik, bolondságnak tűnik ez a dolog, de mégis annyira valóságos, hogy azáltal volt erőm, hogy leírtam egy mondatot és kettőt. Azon kaptam magamat, hogy már élőben vagyok, felolvastam azt a két mondatot, teljes erőben vagyok, fizikailag is, nem csak lelkileg, teljes erőben vagyok. És ahogy mondja Jézus, hogy az igazság megelevenít, a lélek az, ami megelevenít, az igaz lélek. Tehát, hogy egyértelművé váljon az, hogy amikor nekem semmi erőm nem volt testben, a lélek engemet megerősített és megelevenített, hogy az én erőm már nem a testtől van. Tehát, hogy Isten megengedi ezt a gyengeséget, hogy ne a testemre támaszkodjak, hogy ne mondjam azt, hogy jaj, atyám, hát én most nagyon szívesen beszélnék az igazságot, de látod azt, hogy milyen gyenge vagyok, légy szíves, kimélj meg engem a te szabadtól, a te igazságodtól. És hát az történik, hogy jön az erő, de csak azáltal, hogy megtettem egy lépést, egy lépésre már pedig mindig van erő, egy lépés megtételére. Arra, hogy elővettem a telefont, mondom, hogy te, leírom ezt a két gondolatot. És ahogy írtam, úgy teltem meg, mintha csapot megengedték volna, és folyt belém az erő. Teljes meggyőződésem, hogy így történik meg, úgymond az elragadtatás. Hogyha az igazságban maradunk, akkor nekünk minden erőnk lélekből lesz, lélek által. És nem testből, nem test által. És amíg vagyunk itt a Földön, addig a lélekből táplálkozunk, a lélekből vesszük az erőt, és a lélekből osszuk meg az igazságot, nem testből. És amikor azt mondja Isten, hogy na, akkor ennyi elég volt itt a Földön, akkor egyszerűen az a lelki erő elvitetik, amit ugye kapunk, és a test ugye elalszik. Kicsi a valószínűsége annak, hogy valakivel megtörténjen az, ami, de ezt is bízunk Istenre, ami én okkal történt, és illéssel történt, hogy testestől eltűnt. Legszebb ez volna, teljesen biztos, teljesen egyértelmű, de ki tudja, hogy mekkora az esélye a mai embernek erre. De ezt látom, hogy így történik meg az elragadtatás, hogy az ember átáll teljes mértékben az égi forrásra, mondjam azt, a lelki forrásra, lélekből van, lélekből veszi az erőt, és a test már nem fog semmit sem használni, a testnek az ereje, az teljesen elvétetik. És a lélek, amíg akarja, életben tartja a testet, utána pedig a lélek a csapot elzárja, a test elalszik, eltemetik, vagy lesz azzal bármi, és utána, hogyha Istennek úgy kedves, akkor ugye hát a lélek meglátja az ő országát, vagy pedig angyalként létezik tovább, mint ahogy mondja Jézus.
Hát ezt a gyengeséget, meg ezt a dolgot, amiről beszélsz, ezt én is tapasztaltam, és mostanában egyre gyakrabban én is tapasztalom ezt a hatalmas gyengeséget. Ahogy mondtad te is, hogy még elaludni sincs erőd. Tehát azt szoktam érezni, ugye, hogy lefekszek, és van, mikor álmomból arra ébredek, hogy nincs nekem erőm. Egyáltalán semmi erőm nincs, és ugye velem az történik, hogy megijedek. Megijed a test, megijed az agy, és felriadok arra, hogy én szinte nem is tudom, hogy vagyok itt, mert csak azt érzem, hogy ugye a test az elnehezedik, és egyszerűen nincs semmi erőm. És aztán sokszor kísértésbe esek ilyenkor, hogy ugye, mint ami régen volt, hogy na hát akkor gyorsan kapjak be valami gyógyszert, vagy kapjak be valami vitamint, de aztán eszembe jut, hogy hát most erőt nem tudok én kapni semmiből, tehát igazából nincs nekem semmi bajom, hiába veszem be a gyógyszert, vagy bármit, nincs rá gyógyszer, nincs olyan gyógyszer a Földön, hogy én kapjak erőt a testembe. Aztán mindig úgy vagyok, hogy hát ugye imádkozok, aztán nem, hogy hát akkor Istenre bízom, hogy felébredek reggel, vagy nem. És már olyan is volt tényleg, hogy reggel felébredtem egy ilyen éjszaka után, és akkor csodálkoztam, hogy na hát ezt nem gondoltam volna, hogy én fel fogom még ma ébredni. Na persze, ez egyébként akkor átélni nem olyan vicces, csak így elmondani. Tehát átélni azért, azok a kínlódások, lelki kínlódások, meg minden, meg a kísértések azért az ott van rendesen. Na de egyre többször sikerül ezt megélni úgy, hogy már tényleg van olyan alkalom is, hogy legyintek egyet, hogy nem érdekel, már mindegy, csak elalszok, engedek a gyengeségnek, és akkor kész. De egyébként tényleg úgy van az is, hogy én is voltam már úgy, a múltkor is úgy jártam, mikor például felvettem azt a stoppos lányt, hogy én belőlem minden erő kiment. Hát ugye én egyszerűen nem is tudtam azt az egész szituációt felfogni, mert igen, arra például ti felétek is úgy látom, hogy tehát, hogy mindennapos dolog, hogy felveszek egy stoppost. De itt nálunk nem. Egyáltalán nem. Na nálam, meg az én agyamba abszolút nem. Tehát az én agyamban ilyen nincs, oda az volt beleültetve, hogy nem szabad idegenre még csak rá se nézni. Nem még, hogyha leszólítanak, akkor felvenni egy idegent, vagy bármi. És én nem tudom, hogy mi jött hozzám akkor, hát, vagyis tudom, hát egyértelműen Isten volt, hogy én nekem fel kell venni azt a lányt. De Attila, amikor az a lány beült az autóba, engem minden erőm elhagyott. A félelemtől, mert ugye az agyamban ott volt az, hogy a sok hülyeség, ugye, meg minden el volt benne ültetve, és én féltem. És hát így remegtem ott magamba, hogy kész, vége, mi lesz, minden gondolat végig cikázott rajtam, és akkor mondom, hát már mindegy, mondom, már most ezt vissza nem tudom csinálni, ha leszúr, leszúr, ha megöl, megöl, ha elrabolnak, akkor se tudok mit csinálni. De én testileg teljesen le voltam gyengülve. Éreztem, hogy remegek. És egyértelműen a lélek tartott meg. Alig vártam, hogy ugye hazajöjjek, hát így testileg alig vártam azt, hogy hazajöjjek. És ahogy elkezdtem felmondani ezt a történetet, én azon kaptam magam, Attila, hogy én majd elrepülök. Hogy nekem, tehát olyan erőt kaptam azáltal, hogy ahogy abban a pillanatban, érted, pedig nagyon fáradt voltam, ugye vetekedett az agyam, hogy hát na, egy ilyen traumán vagy túl, mert az én testemnek, az én agyamnak ez egy trauma volt tulajdonképpen, és meg voltam kísértve, hogy na, akkor most feküdjél le, pihent ki magad, egyél, igyál, és akkor feküdjél. De nem, mert a lélek arra késztetett, hogy lejöttem az ajtón, letettem a kocsit, azt se tudtam tényleg, hogy melyik dimenzióba vagy hol vagyok. Letettem a kosarat, s azzal a sunggal mentem be a szobába, és vettem fel ezt a hanganyagot. És mondom neked, a végére szinte lüktetett a fejem. Tehát éreztem azt, ahogy lüktet a fejem, mondom, hogy mindjárt szétpukkan az agyam, vagy nem tudom, mi történik, tehát megelevenítette az egész testemet maga ez az egész történés, és az, hogy még akkor frissen, ugye, melegében rögtön azonnal, ugye, elmondhattam ezt a megélést. Úgyhogy Tényleg így van, hogy hát na, a lélek az, ami megelevenít. És a test az addig-addig próbálkozik, addig próbál fickóskodni, hogy na hát te bennem bízzál, meg én vagyok a te erőd. Hát semmi esetre se, nem tud az ember a saját erejébe bízni. Vagyis hát abba bízunk, de nem érdemes, ez az, amit meg kellene, ugye, vagyis próbál velünk, ugye, Jézus megtanítani.
Nekem is a legszebb élményem az volt az elmúlt időszakban, amikor gyenge voltam, Isten engedte, hogy meggyengüljek, nem is volt semmi értelme, kerestem, hogy miért gyengültem meg, hogy mit szedtem fel, vagy mit tudom én, mit szippantottam, de ez teljesen mindegy, ez mind ilyen agyalás, meg gondolkodás, nincsenek semmi értelme. Egyszerűen Isten megengedte, hogy gyengüljek meg, és jól meggyengültem. És az igazság az, hogy a testem úgy az elején kínlódott, hogy jaj, hát ez így nekem nem jó, hát hogy néz ki az, hogy milyen gyengék vagyunk. Még mosakodni sem volt kedvem, nem, hogy tudom én, bármi másra. De úgy, hogy az a, ahogy a lélek elfogadta, és a test is elfogadta az, hogy gyenge, hát én akkor éreztem Istennek az országát, tényleg. Éreztem, hogy kész, szabad vagyok. Most ebben a momentumban el tudnék végleg búcsúzni a testtől, a testi élettől. Gyönyörűséges érzés volt, és figyelj meg, hogy valahányszor mi erősek vagyunk, a testünk erős, annyiszor mi kicsipünk az igazságból. Tehát a test minél erősebb, minél több bizalma van a testnek, a test a földi dolgokban, annál inkább kicsip az igazságból. Tehát, ha én kezdek megerősödni testileg, akkor már nem igazán van okom arra, hogy én beszéljek az igazságról. Hát megvan mindenem, erős vagyok, megvan minden étel, ital, amit szeretnék fogyasztani, minden földi és testi örömre megvan a lehetőségem. Nincs nekem semmi okom arra, hogy az igazsággal foglalkozzak. És ezért látod, hogy teljesedik be az írás, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És eljön az az időszak, amikor az az időpont mindannyiunk életében, hogyha tényleg hűségesek maradunk, hogy teljesen el lesz tőlünk véve a testi erő, teljes mértékben. Ami azt jelenti, hogyha a testünk élni fog, csak addig fog élni, és azért fog élni, hogy a léleknek a cselekedeteit véghez vigye. Tehát csak a lélek fogja életben tartani a testet, és nem a test fogja életben tartani saját magát. És akkor, amikor ez megtörténik teljes mértékben, ugye elváltozunk lelki értelemben, na akkor tud megtörténni az, hogy a lélek már teljesen szabad. Bármelyik percen meghalhat úgymond a test, eltűnhet a test, vagy lehet egy másik test, vagy akármi lehet, mert a lélek most már szabad. Ő már szabadon leteheti a testet, és újra felveheti azt, mint ahogy Jézus azt mondta, mint ahogy az angyalok ugye azt megteszik, vagy megtehetik. Ezek hatalmas dolgok, amire bele sem merünk gondolni ebbe, hogy ezek már ilyen, mondjam azt, amire mondja Jézus, hogy a földiekről szóltam nektek, és nem hittetek. Miképpen hinnétek ti, hogyha a mennyeiekről beszélnék nektek? Ugye ezek már mennyei dolgok, amiről nem is igazán van értelme most például beszélni például a világhálón, mert aki ezt hallja, nincs ahogy mást gondoljon, mint az, hogy be vagyok golyózva. Tehát ez nonsense, ez értelmetlen. És igaz is, amit mond, mert ő testből mondja, és a test nem mondhat mást erre, mint az, hogy ez hazugság, hogy ez egy hamis dolog, ez nem igaz. És akkor előveszi a Bibliát is, meg a minden doktrinát és dogmát, mindent elővesz, hogy bebizonyítsa azt, hogy ez nem igaz. De Jézus ezt mondta, hogy ez igaz, és ő ezt meg is élte. És ugye ez számunkra felfoghatatlan, és úgy igazából minden felfoghatatlan, amit Isten akar, és amit kínál számunkra, minden felfoghatatlan, mert ő azt mondja, hogy amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív fel nem foghatott, olyan a mennyek országa, amit Isten eltervezett az ember számára. Tehát fel sem foghatjuk. Ha csak azt fogadjuk el, amit fel tudunk fogni, hát akkor úgy igazából mi sem vagyunk különbek. Egyetlen úgymond Istent nem ismerő, vagy Istent tagadó emberné sem. Ha csak azt hisszük, amit fel tudunk fogni az értelmünkkel, akkor nem sok közünk van a mennyek országához. Hogyha már azt is hisszük, amit lélekben Isten kijelent nekünk, s ami szavakkal megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan, na akkor vagyunk közel a mennyek országához.
Hát ezt az egész saját erőt, erről most eszembe juttatott jó atyánk egy álmot, nem az én álmom volt, a hugom kapta, de így elmesélem, mert pont ide passzol, és annyira, na, hát képekben megint jött így a példázat hozzá. Ugye azt látta álmába, hogy egy buszt vezetett, és ment össze-vissza azzal a busszal, de gyorsan hajtott. És egy útkereszteződéshez ért, és látott egy másik buszt, amiről szálltak lefelé az emberek. De ő nem állt meg a kereszteződésben, hanem nagy sunggal, ugye nagy erővel, a lóerővel, ugye, ami jelképezi az emberi erőt, azzal tovább haladt. És ahogy haladt ezzel a busszal, meglátott az úton egy kislányt, egy fehér overálba volt a kislány, azt mondja, egy tüneményes, szőkehajú, kicsike kislány volt, a hóba ott állt, és ő ezzel a busszal áthajtott rajta. Tehát még akkor sem állt meg, hogy ugye megálljon, hogy ne üsse el a kislányt, és áthajtott rajta. Viszont nem halt meg a kislány, mert a visszapillantóból, ahogy visszanézett, a kislány felkelt a hóból, és utána mosolygott, és meg ilyen haragos arcot is vágott, és na hát ennyi volt tulajdonképpen az álom, és hát ugye megérthettük akkor is atyánk által, hogy de úgy most teljesebb a kép, hogy hát az a busz, az a mi erőnk, mert hát van nekünk egy csomó lóerőnk, amiről mi azt gondoljuk, az indulat, meg a kincseink, a földi kincseink, amiből erőt szerzünk magunknak, az mind-mind nálunk az erő, abba kapaszkodunk. Jaj, van egy házam, attól már én erősnek érzem magam. Van egy jó állásom, attól erősebbnek érzem magam. Van egy jó párkapcsolatom, abba is tudok kapaszkodni. És bízok
csupán
a saját...
Csupán rövid zárójel, Cornélia, itt most itt az a kijelentés, hogy miért mondta Isten, hogy ne együk meg a lovat, a lónak a húsát. Ugye az testi értelemben értendő, ugye az Ószövetségben mindenki. De ennek mi az értelme lelki értelemben? Hát, hogy ne együk meg azt a tulajdonságot, ne vegyük magunkhoz, a saját erőnkbe bízunk, mert ugye a ló az erő. A héberek nem mertek lóval háborúba, csak ló nélkül. Hogy ne a ló erejében bízanak, ne a saját erejükbe bízanak, hanem Istennek az erejébe. Ne együk meg a kutyát, a kutyahúst, ne legyünk kutyák, ugye? Ne paráználkodjunk, mert kutya ugye az összefekszik mindenkivel. Vagy ne legyünk disznók, ne legyünk mindenevők, ne legyünk meg a disznóhúst. Tehát lelki értelemben mindenek megvan a maga értelme. Na, bocs, rövid zárója bezárva, hogy az emberi erő, amiről beszéltél.
Igen, igen, tényleg. És hát ugye mi történik, ha ezzel az erővel haladunk az életünkbe? A lelket elpusztítjuk, mert ez a kislány, ugye az álmában az ő lelkét jelképezte, tehát az az ő, a benne lévő tiszta kislánya, Krisztusnak a lelke volt az, a benne lévő Krisztus, és ahogy mi haladunk ezzel az erővel, ugye csak néha-néha visszapillantunk, amikor meggyengülünk, kórházba kerülünk, megbetegedünk, vagy tragédia van az életünkben, akkor visszahaladunk, visszapillantunk, de utána ugyanúgy haladunk ugye tovább, és akkor már csak visszatekintünk, hogy na hát valamikor foglalkoztunk a lélekkel is, és akkor majdnem ugye így öljük meg a lelket, így öljük meg az Istennek az erejét. És így még eszembe jutott egy dolog, hogy amikor ugye vándoroltak, kimentek a pusztán keresztül a zsidók, vagy például ott volt Noé is, aki ugye a bárkába épített bárkát, és azzal ugye jött a víz azon, és úgy védelmezte Isten. Hát miért kellett tulajdonképpen nekik is a pusztába kimenni? Hát azért, hogy ne a saját erejükbe bízzanak. Noénak is azért kellett a bárkába bemennie, hogy... Tehát magyarul összezárta magát a Krisztus lelkével. Nekem így adta Isten, hogy az alatt, tehát valójában neki volt szüksége arra. Nem azoknak az embereknek, akiket elpusztított, ugye Isten és gonoszak voltak kívül, hanem Noénak volt szüksége arra, hogy vízözön legyen, hogy az ő lelke megmaradjon. Hogy az ő lelkeit, ugye Isten megtisztítsa, és rájöjjön arra, hogy ne a saját erejében bízzon. És ugye ezt úgy mutatta meg Isten, így talán a múlt héten volt, hogy elém került ez a történet, és így fenn is akadtam rajta, hogy amikor Noé, amikor véget ért a vízözön, akkor Noé először egy hollót bocsájtott az útjára. Tehát magyarul a bárkából kiengedte a fekete hollót, és az ide-oda szállt, és nem tért vissza hozzá. És utána ugye kiengedte a galambot, a galamb először ugye nem talált száraz földet, nem tudott szárazra letelepedni, hanem csak vissza, hogy is volt már talán, hogy nem jött vissza először, és utána a végén pedig visszajött hozzá a galamb, és akkor tudta, hogy már akkor vége van a vízözönnek. Tehát, hogy először ugye ezáltal a holló által, tehát ezen akadtam fent, hogy mit keresett a holló? És mert egyből úgy adta a lélek, hogy az valójában egy gonosz, tehát nem az, hogy gonosz, hanem az tisztátalan állat volt. És az a bennünk lévő feketesség, a bennünk lévő sötétség volt az, amit útjára engedett. Tehát, hogy az alatt, az idő alatt, amíg vízözön volt tulajdonképpen odakint, Noénak volt rá szüksége. Ugyanúgy a zsidóknak volt például szüksége arra is, amikor nem akarták szabadon engedni, ugye a fáraó nem akarta szabadon engedni a népét, és különböző csapások jöttek, tehát az is értük is volt. Tehát nem csak megtorlás, ahogy az sok ember felfogja, meg ahogy értelmezzük, tehát hogy az nem csak büntetés és megtorlás volt, hogy az ellenségeinkkel, hanem ugyanúgy a zsidóknak, a szemeinek látnia kellett ezt. Tehát nekik is szükség volt arra, hogy meglássák, hogy nem a saját erejükben kell bízni, és ugyanúgy Noénak is erre volt szüksége, és ugye így engedte először útjára, magyarul kiment belőle az a Isten megtisztította, és a fekete holló ugye az a tisztátalanságot jelképezte, azok a bűnöket jelképezte, hogy kiment úgymond belőle, és nem tért vissza. Hát így most egy kicsit így elkanyarodtam, bocsi, csak most ezt így felhozta bennem. Tehát, hogy igen, nekik volt szüksége arra, és ugyanúgy nekünk is szükségünk van arra a megpróbáltatásokra, arra, hogy kívül vízözön legyen a világban, hogy akár legyen a COVID, hogy akár háborúkról halljunk, vagy bármi, ezekre mind-mind az embernek, hát most ezt... Igen, sajnos, hogy így kell mondjam, hogy szüksége van az embernek, mert mennyivel szebb lenne az, hogyha nem lenne szüksége rá az embernek, hanem anélkül is, ugye, anélkül, hogy a szemeink ilyet látnának, anélkül is Istenhez tudnánk fordulni. De ugye ezek is mind-mind értünk vannak, és azért történnek ilyen csodálatos bizonyságok, amiket a legnagyobb bizonyságokat, ugye, az ember mindig a megpróbáltatás alatt kapja. Hogy bebizonyosodjon az, hogy ne a saját erejébe bízzon az ember, hogy meggyengüljünk, és a szemeinkkel lássuk, és tapasztaljuk azt, hogy na, az én erőm semmit sem ér. Mert például egy ilyen helyzetben, amikor háború van, vagy volt a COVID, én is olyan elveszettnek éreztem magam, tehetetlennek. Tehát az első érzés, ami eszembe jutott, az a tehetetlenség, hogy úristen, most szembe találtam magam egy olyan dologgal, amivel én nem tudok mit kezdeni, ami nem tudok mit tenni, azért, hogy elkerüljem. És maga az a pánik, az az érzés, hogy nem tudok mit tenni, nem tudok egyszerűen semmit se cselekedni, ez volt az, ami ugye megfélemlített, és jött a gyengeség. És aztán ugye jöttek belőle a csodálatos bizonyságok, meg megélések, hogy nem én tartottam meg magamat a járványban se. Nem én tartottam meg magamat, nem mi tartottuk meg magunkat egyik megpróbáltatásban sem, hanem amikor meggyengültünk, akkor jött ugye Istennek az ereje, amikor már nem a saját cselekedeteinkbe, meg saját magunkba bíztunk.
Ez hatalmas kijelentés, amit mondasz a varjúval és a hollóval, és a pusztával, hogy az Úristen, amikor kiválaszt valakit, akkor elhívőd a pusztába mindenkit, kivétel nélkül. El kell hívja a pusztába, hogy megtisztítsa őket, hogy megvonja tőlük a régi örömöt, a testnek az erejéből származó örömöt, meg élvezkedés, meg mindent. Ez a Noé bárkája, 40 év puszta, sziasztok, a 40 év puszta is ugyanaz, mint a Noé bárkája, meg a vízözön. És először ugye kengedte, hogy te mondtad a varjút, ami a tisztátalan lélek. És hát mi történt? A tisztátalan lélek otthonra talált kint. Ami azt jelentette, hogy hát ez a kül, ami kívül van, a pusztán kívül van, mondjam azt, vagy a bárkán kívül van, az a hely, az nem alkalmas az életre. A gyermek, hogy ottan éljen, a lélek ottan éljen, ugye a szent lélek, hogy ottan éljen. Tehát a varjú, ugye, varjú az kint feltalálta magát. Tehát a tisztátalan lélek kint feltalálta magát, ebből következik az, hogy a tiszta léleknek nem élhető az a környezet. És ugye hát mi is azért úgy kiengedjük a varjút a világba, amikor a világra nézünk, és hát hogy érezzük, a testünk ott maradna, nem akarna visszajönni, mert a testünknek jobb a világ, a testnek jobb a világ, a külső világ, mint a puszta. És amikor kiengedte a galambot, ugye a szent lelket, ugye, és az nem jött vissza, akkor szerintem, hogy az is otthonra találtottan, tehát már kint is élhető a környezet. És mit jelent ez? Az, hogyha mi megtisztulunk, a szívünk megtisztul, teljes mértékben a lelkünk megtisztul, akkor már kint sem fog elveszni a mi lelkünk. Már kint sem lesz veszélyben a mi lelkünk. Mert különben veszélyben van. Tehát addig kell üljünk a bárkában, addig kell legyünk a pusztában, amíg a lélek teljesen megtisztul. Ez most már testben vagy testen kívül, ahogy történik, úgy történik, hogy egyáltalán vissza fogunk-e menni, vagy nem, Isten tudja. De a lényeg az, hogy ha én nem tisztultam meg teljes mértékben, ha visszamegyek a Egyiptomba, vagy visszamegyek a világba, vagy kilépek a bárkából, akkor fennáll a veszély arra, hogy a lélek elpusztul, a galamb elpusztul valahol.
Igen, és hát valójában nem arra volt szükség, ugye, hogy az összes embert elpusztítsa Isten, hanem azt az összes lelkületet, amiben élt Noé is, hiába ugye úgy mondja az írás, hogy fedhetetlen volt Isten előtt, és tiszta szívű volt, akkor is ugye körbe volt véve azzal a rengeteg szellemiséggel. Tehát ugyanúgy a hajlam benne is benne lett volna, mint ahogy mindannyiunkban. És ugye nem arra volt szükség, hogy Isten elpusztítsa az összes embert, hanem hogy Noét megtisztítsa az összes gonoszságtól, ami odakint volt a világban. Így kaphattam, nem tudom, lehet tényleg, így botrányos volt nekem is, hogy ezt kaptam, hogy Isten nem pusztította el az emberiséget akkor, és arra egyedül ugye Noénak volt szüksége, hogy Noéból kiölje, ugye azáltal, hogy őt elhívta a bárkába, magyarul ugye minket is Isten atyánk az ő bárkájába hív, amikor rátalálunk, hogy ott legyünk vele, és most is a bárkában vagyunk, hogy vele közösségben, az ő vele való közösségben vagyunk, ami által kívül mi történik? Hát pusztul el az a sok ember, de nem valóságosan, hanem az én lelkületeim pusztulnak el, ugye a szembesülések által, amiket kapok, amikre rávilágít atyánk. Tehát az pusztul el bennem. Nem körülöttem az emberek, hanem bennem pusztul el az a sok-sok millió ember, az a sok-sok millió lelkület, az a sok-sok bűn és magaslat és tudás és
minden.
Igen, pontosan.
Hát nagyon kemény. Ezért is ugye hát egyértelmű, hogy nem arra kell várni, meg számítani, hogy mikor lesz a világ vége, vagy mikor lesz világháború. Mert úgy néz ki, hogy globálisan is ez lassan nem elkerülhető. Tehát úgymond a világháború, vagy a háborúk, az ugye már annyira romlott az embernek a lelke, az erkölcse, annyira kifogyott a szent lélek ugye az emberekből, hogy most már elkerülhetetlen az, hogy megtörténjen a háború, mint korábban is megtörtént. De teljesen biztos, hogy a Noé történetét fontos lélek által értelmezzük, értsük, mert különben nagyon-nagyon benne ragadunk a törvénybe, és noha Istent megismertük, de mégsem vagyunk szabadok. És akkor el kell gondolkozzunk, hogy melyik Istent ismertük meg. a kegyelmet, ugye a Krisztus kegyelmét, vagy pedig visszafutottunk a törvénybe, egy olyan törvény alá, ami igazából úgy tart minket, mint a rabszolgákat. Ugye. Isten nem azt akarja, hogy mi raboskodjunk a törvény alatt, hanem azt akarja, hogy a törvény, ahogy mondja Jeremiás, a szívünkben legyen írva, és úgy örömködjünk a törvényben. Tehát gyönyörködjünk a törvényben, szívben, lélekben. Tehát nem agyból és erőből akarva azt úgymond betartani, hanem teljes meggyőződése, hogy nekünk ez a legjobb, és a szívünk hústábláira rá van írva a törvény, és abból éljük. Tehát nem Isten, tehát nem a törvényről beszélünk, hanem a törvényből, nem Istenről, hanem Istenből szólunk. És így válik teljessé a mi szabadságunk, ugye Isten jelenlétében, ugye a Krisztus által, tehát nem a törvény által, hanem Krisztus által, aki a törvényt ugye belénk oltja, egészen pontosan mindenható Isten olt minket belé a törvénybe, a Krisztus törvényébe, mint ágakat, ugye? Mert ő a szőlőtő, ő az igaz ág, igazság, igaz ág, szőlőtő, és mi a szőlővesző, ugye a kis ágacskák, akik bele vagyunk oltva a Krisztusba, az ő ágába, az ő igaz ágába. És így tud az ember létezni még itt a Földön is, úgy, hogy a mennyben van. Tehát lélekben, a mennyben vagyunk, csupán testben vagyunk itt, ezért, ahogy mondta Jézus, mi nem vagyunk a világéi, tehát nem tartozunk a világhoz, és nem tartozunk a világnak. Magyarul nem tartozunk a testhez, és nem tartozunk a testnek engedelmessége, hanem mi a lélek kívánságát hajtjuk végre, és azáltal éljük meg a mennyek országát, még itt a Földön is, ahogy a mennyben, úgy a Földön is megéljük, és meg is tudjuk mutatni, de ezt már ugye ez nem nyilván nem tudatosan történik, hanem teljesen természetes módon történik, ugye ez a megmutatás. Nem úgy, hogy akkor gyertek mostan tanfolyamra, hanem úgy, hogy én benne vagyok, és nem tudok másképp lenni, másképp létezni, mert már nem kívánok kedvezni a réginek, az óembernek, a testnek, hanem a léleknek kedvezek, és a lélek cselekedeteivel elveszem az alkalmat a test cselekedeteitől. És így ugye lélekben szabad vagyok, továbbra is cselekszem, vannak nekem cselekedeteim, de nem a testnek engedelmeskedve, hanem a léleknek engedelmeskedve. És így vagyok szabad, és így válik kívánatossá a szabadság bennem. Azok számára, akik látják azt, hogyha egyáltalán látszik. És ezért is ugye van az, hogy én hiába mondom, hogy én tudom az igazságot, hogy ha az nem látszik rajtam, akkor én beszéltek ott a falakkal is, mert a falak ugyanúgy el fogják hinni, mint az emberek, hogy én igaz vagyok, vagy én igazságot ismerek, vagy szabad vagyok. Tehát ezért fontos, ugye, hogy megmaradjunk a lélekben, ahogy mondta Jézus, hogy szüntelen fohászkodjatok, virasszatok, lélekben legyetek. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, a test folyton vissza akar venni a régibe, hogy gyere, az a jó volt az a régi, gyere, az a menjünk szépen vissza. És csináljuk azt, amit korábban is csináltunk. Isten megengedi, hogy kimenjünk a bárkából, de nem úgy, hogy kimegyek a bárkából, és összefolyok én ezével a külső sötétséggel, hanem úgy megyek ki a bárkából, hogy van bennem világosság. Így érdemes kimenni a bárkából, ahogy mondja a prófétának Isten, hogy jó van, te most akkor kimész a bárkából, mondhatja Illésnek, vagy akármelyik prófétának, vagy akármelyik gyermekének. Oké, menjél ki a bárkából, de ne te térjél meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. Az a lélek, ez ami benned van, hogy ők is éljenek, támadjanak fel, és legyen bennük életöröm. Ne csupán testi öröm, hanem életöröm, léleköröm.